Utána nagyon szép himnusszerű ének után hallgassuk meg a mai ígét az Efezusi Levél 4. részéből az első 16 verset. Kérem, aki teheti, állva hallgassa az ígét. Tehát Efezus 4:1-16. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Éljetek méltón ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal, szerűséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás. Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi más jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy fölkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szerében ide-oda hánykolódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására, egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked az igédet, köszönjük mindazt, amit tettél értünk és amit tenni fogsz a jövőben. Köszönjük, Úr, hogy nem hagysz el minket, köszönjük, hogy adtad a közösséget, a te gyülekezetedet. Add, Uram, hogy valóban egy testként állhassunk meg előtted, az, hogy ki a maga ajándékának megfelelően tudja szolgálni a te ügyedet és a helyi gyülekezet ügyét. Kérünk, Urunk, az ige hirdetőért, és kérünk, Urunk, azokért, akik most nem lehetnek itt, szólj ő hozzájuk is, és pótol ki nekik az alkalom hiányát. Amen.
Mai ige hirdetésem részben szeretnék már a jövő heti előjáró választáshoz kapcsolódni, de azon túl is mutatni. Ugye a felolvasott ige szakasz alapján szeretnék olyan lelkületet az Isten kegyelméből átadni, illetve a gyülekezeti életről olyan megközelítésben beszélni, ami hosszú távon az egész gyülekezetünk épülését, növekedését szolgálhatja. Az Isten is megadja ezt. Ezért a jövő heti előjáró választásra készülve, és azon túl is mutatva, kérlek Pál apostol szavaival titeket. Éljetek méltó módon ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok. Teljes alázattal, szelídséggel, hosszú tűréssel. Elhordozva egymást szeretetben, megőrizve a Szentlélek által munkált egységet a békesség kötelékében. Az elmúlt fél év viharai és gyötrelmei után öltözzük végre föl az alázatot, a szelídséget, hosszú tűrést, és tartsuk meg a Szentlélek által munkált egységet. Ennek a gyülekezeti csendes héten én szép példáját láttam. És aki ott volt, szerintem az is látta. És én úgy örülnék annak, hogyha ez nem egy hétnek az emléke lenne csupán, hanem maradandó lenne itt közöttünk ez a lelkület. Hogyha valóban a mi elhívásunkhoz méltó módon tudnánk viselkedni. Milyen elhívásról beszél itt Pál apostol? Nem arról az elhívásról, amelyet mindannyian valamilyen szolgálatra kapunk. Ez az elhívás Isten örök országába és dicsőségébe hív mindannyiunkat. Az egész gyülekezetet, az egész egyházat. Hogyan erről az első tesztamentumi levélben is olvasunk. Isten, éljetek méltó módon Istenhez, aki országába és dicsőségébe hív titeket. 1 Tesszalonika 2.12. Isten az ő országába, örök országába, az örök dicsőségébe hív mindenkit, aki Krisztusban új életet nyert. Ebben az örök országban az Isten velünk fog lakni. Vége lesz minden nyomorúságnak, minden könnynek, minden fájdalomnak. És az Isten azzal ajándékoz meg bennünket, ugye, hogy az elején hallottuk, hogy mérhetetlen távolságban van egyrészt, másrészt közel a szívünkben is, hogyha alázatosak vagyunk. Velünk fog lakozni az Isten, az emberekkel. A Jelenések könyvében erről így olvasunk. János apostol a látomásaiban így számol be erről. És láttam új eget és új földet. Mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. Ez nem azt jelenti, hogy a új földön nem lesz tenger, nem tudom, hogy lesz-e, de ugye a mostani tenger az nem lesz többé. Ez a teremtésnek a tagolása, ég, föld, tenger. Új föld, új ég lesz. És utána folytatja János, és a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől. Majd János egy hangot hall, ami ezt mondja. Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. Mindannyian, akik Krisztusban új életet nyertünk, ebben fogunk részesedni, az új égben, az új földben, és abban az Isten velünk lesz, mi pedig ő vele, az ő népei leszünk, és hogy a Jelenések 22-ben, 5-ben olvassuk, országolunk örökkön, örökké. Erre hívott el mindannyiunkat Isten. Ez a cél kell, hogy lebegjen a szemünk előtt. És nem szabad leragadnunk ennek a földi életnek a mindenféle bajai között, mi között vergődünk, hanem túl kell ezen látni. És milyen viselkedés méltó ehhez az elhíváshoz, mi az Isten dicsőségébe, örök országában hív bennünket. Talán a viszálykodás, a háborúság, pártoskodás, pártokra szakadás. Távol legyen mindez tőlünk. Ehhez az elhíváshoz az alázat, a szelídség, a hosszú tűrés, egymás szeretetben való elhordozása. Az alázat, teljes alázat, erről beszél Pál, ami Krisztushoz hasonlóan képes lemondani saját dicsőségéről. Filippi 2-ben olvassuk Krisztus példáját, aki ott hagyta a mennyei dicsőséget, aki képes önmagát megalázni. Alacsony sorba önmagát tenni, lealacsonyítani. Azt olvastuk, hogy szolgai formát öltött magára. Hogy mi is a testvéri viszonylatokban szolgai formát tudjunk ölteni, amikor a másikra, a testvére gondolunk. És szolgálni tudjuk egymást alázattal. Hogy Krisztus szenvedett az egyházért, akár szenvedéssel is. Alázattal egymást szolgálni. A szelídség, ami Krisztushoz hasonlóan királyként is szamárháton vonult be Jeruzsálembe. Nem hódítóként, emberi erőszakkal, ráöltetve a másikra a saját akaratát, hanem szelídséggel megnyerve az emberi szíveket. A békesség fejedelme ad példát a szelídségre számunkra. A hosszú tűrés, hogy a Isten is hosszan tűr, mindenki gondolja magára. Hát, nekem van mit hosszan tűrni az Istennek, ha magamra gondolok. A bukásokat, az eleséseket, a bűnöket, akkor újabb és újabb lehetőséget ad. És nem szűnik meg várni, várni, várni. és a szeretetből adni, 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 és megbocsátani újra és újra és újra. A hosszantűrés. A szeretet, amelyben elhordozik egymást, azt olvassuk az 1 Korintus 13-ban, hosszú tűrő. Mindent eltűr. Mindent elvisel. Így kéne mindannyiunkat egymáshoz visszanyúlnunk. Ezzel a lelkülettel. A szeretet elhordozza a testvérnek a gyengeségeit, bukásait, bűneit. Elhordozza a testvért gyengeségeivel, bukásaival, bűneivel együtt. És hogy folytatja Pál, és én is hogy folytatom? Igyekezzetek megtartani a Szentlélek által munkált egységet a békesség kötelékével. Ugye annyi békétlenség volt közöttünk. Nem csoda, hogy a Szentlélek által munkált egység megbomlik. És hogyan lehet ezt helyreállítani? Igyekezettel. Igyekezni kell minden lehetőséget megragadni arra, hogy ezt a békességet, ezt az egységet megtartsuk. Ami az Isten lelkének a munkája, az nem a mi munkánk, de az, hogy megtartsuk, az a mi részünk. Szinte törekednünk kell arra, hogy felszámoljunk a gyülekezetben minden békétlenséget, testvér és testvér között. Hogy megőrizzük a Szentlélek által munkált egységet a békesség kötelékében. Az egység kérdését nem lehet félváról venni. Nem lehet azt mondani, hogy ez egy huszadrangú kérdés. Nem lehet azt mondani, hogy ha nem férünk meg itt, akkor majd elmegyünk máshová, és alapítunk egy másik gyülekezetet. Azt se lehet mondani, hogy akkor, ha ők nem férnek meg itt, menjenek el, és alapítsanak egy másik gyülekezetet. Ezzel a gondolkodással a Szentlélek által munkált egységet bontjuk meg. Nem lehet erre félelem és rettegés nélkül gondolni, hogy azt, amit az Isten munkál, azt mi megbontjuk. Vagy ha mégis erre törekszünk, nem vagyunk tisztában azzal, amit tenni akarunk. Pál apostol a pártokra szakadást, a pártoskodást a test cselekedetei között sorolja föl. A test cselekedetei nyilvánvalóak, mégpedig ezek. Ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás. Sajnos az utóbbi hónapokban ezek mind megjelentek közöttünk a gyülekezetben. Ezek nem ártatlan emberi viselkedések. Ezek bűnök, amelyekkel le kell számolni maguk között a gyülekezetben. Pál apostol három nagyon súlyos, teológiailag nagyon súlyos gondolatot sort szentel annak, hogy megindokolja, miért kell megtartanunk a Szentlélek által munkált egységet. Miért súlyosak ezek a gondolatok? Azért, mert sorra, ezekben a gondolatokban sorra megjelenik a Szent Háromság. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Az egész egyház egységének alapja a Szent Háromság egysége. Ebben gyökerezik. Erről olvasunk János Evangélium a 17. részében. Az Úr Jézus főpapi imájában. Az egész főpapi imának a fő témája az egység. Az Úr Jézus ezért imádkozik 4 alkalommal is, a 11., 21., 22., 23. versekben. Ezekkel a szavakkal. Egyek legyenek, mint mi. Hivatkozik az Atyára és a Fiúra, akik a Szentlélekben egyek. Mindnyájan egyek legyenek. Tehát nem csak részek, mindnyájan egyek legyenek. Ahogyan mi egyek vagyunk. Tökéletesen egyek legyenek. Ahogyan az Atya, a Fiú, a Szentlélek által tökéletesen egy. Az Úr Jézus olyan egységért imádkozott, ami tökéletes, vagy teljes egység, ami ellen az egész egyetemes egyház, nem csak mi, nagyon sokat vétettünk. Erről ez az egység ugyanakkor a szellemi valóságban gyökerezik. Ugyanakkor a látható világban is meg kell, hogy jelenjen. Ugye azért imádkozik az egységért az Úr Jézus, hogy ez a világ erről az egységről felismerje, hogy az Atya, az Atya küldte a fiút a világba. A hitetlen világnak nem lehet a láthatatlan egység, egyház egységéről beszélni, mert az neki felfoghatatlan, az megfoghatatlan. Ha az egyház látható módon nem egységes, az a világ nem fog nekünk hinni. Az Úr Jézus főpapi imája, szinte az Úr Jézus végrendeletének, testamentumának tekinthető. És embereknél is mérhetetlen tiszteletlenség, figyelmen kívül hagyni valakinek a végakaratát. Hát, ha még a mi Urunk Jézus Krisztus végakaratáról van szó, amelyben többször is az ő benne hívők egységéért imádkozott. Igyekezzünk megtartani a lélek egységét, a békesség kötelékében. Hadd legyen sorra azokat, amivel Pál megindokolja ennek az egységnek a szükségszerűségét. Ugye három gondolatsor van. Az első. Egy a test, egy a lélek, mármint a Szent Lélek, és elhívásunk is egy reménységre szól. Egy a test, mármint Krisztus teste, az egyház. Ennek a testnek egyetlen egy feje van, a Krisztus. Pál az 1 Korintus 3-ban megkérdezi, talán részekre van osztva Krisztus? A pártoskodó korintusiaktól kérdezi ezt. Nem válaszol rá, de nyilvánvaló a válasz, hát nem. Krisztus a fej, nincs részekre osztva, nem lehet részekre osztani. Akkor a testet hogy lehetne részekre osztani? És hogyha ugyanaz a fej, Krisztus fősége alatt nem tudnánk a test egységét is megtartani, ha mindannyian ugyanahoz a Krisztushoz tartozunk. Ugyanaz a lélek, egy a lélek, aki munkálja az egységet, aki mindannyiunkban bennünk lakik, szintén az 1 Korintus 12-ben olvassuk, egy lélekkel itattattunk meg. Tehát a bennünk lakó Szent Lélek nem tudná a békességet kimunkálni mindannyiunkban, hogy megtartsuk a lélek egységét a békesség kötelékében. Egy reménységgel van elhívásunk. Mindannyian Isten örök országába tartunk. És ha ugyanez az elhívásunk, ez a reménységünk, talán nem tudnánk ebbe az országba egymást támogatva haladni, egymást segítve. A következő hármas. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Ugye itt az Úr, maga Krisztus. Mindannyian ugyanazt az Urat akarjuk szolgálni. Nincs más Úr. Nem tudnánk ezt egy szívvel, egy élekkel tenni? Hogy az egy Urat, egy szívvel, egy élekkel szolgáljuk? Egy a hit. Mindannyian az egy Krisztusba vetettük a hitünket. Mindannyian hite ugyanazon egy Krisztus felé irányul. Akkor ebben a közös hitben nem tudnánk együtt maradni? Egy a keresztség. Mindannyian ugyanabban a keresztségben részesültünk. Ebben a keresztségben az egy Krisztusban való közös hitünket vallottuk meg. Mindannyian Krisztus nevére keresztelkedtünk meg. Nem emberek nevére, hogy Pál mondja, nem Péter nevére, nem Pál nevére, nehogy azt mondjuk, hogy én Péteré, meg Pálé vagyok. Szintén Pál mondja, ti mindannyian Krisztuséi vagytok. Ha pedig mindannyian Krisztuséi vagyunk, nem tudnánk egymáshoz ragaszkodni, nem csak magához a főhöz. Következő hármas. Egy az Istene és Atya mindeneknek. Egy az Isten mindeneknek Atya, és a mindenek alatt magunkat kell értenünk. Aki mindnyájunk fölött van, aki mindnyájunk által és mindnyájunkban munkálkodik. Egy az Isten mindnyájunknak az Atya. Mindnyájunknak az egy Isten az Atya. És hogyha ez így van, nem tudnánk az atyai házban együtt megmaradni? És ha az egy Isten, aki mindnyájunknak Atya, mindannyiunk fölött van, nem tudnánk az Isten félelmében, az ő félelmében, aki mindannyiunk fölött van, megmaradni közösen? És végül ő az, aki munkálkodik vagy működik mindannyiunkban, mindannyiunk által. Talán nincs szükségünk egymásra, hogy kölcsönösen az Isten általunk egymásban működjön. Kicsit bonyolult Pálnak a megfogalmazása, de mindannyiunkra szükség van a testben, hogy általunk, mindannyiunk által Isten építsen mindannyiunkat. És ha szétszakadunk, akkor ennek vége. Kérlek tehát, hogy a békesség kötelékében őrizzük meg a Szentlélek által munkált egységet. Amikor ma az Úr asztalához járulunk, azzal a szívvel jöjjünk, hogy egy a test. És az Úr asztalánál a testvérrel is közösséget akarunk vállalni. Ahogy Pál mondja, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyérből részesedünk. Az értünk megtört egy kenyérből. Egy test vagyunk mindannyian. Az egység témája után hadd térjek rá a gyülekezet életére, amelyre Pál is áttér. Amit az egész egyházat úgy kell fölfogni, mint egy organikus testet, ami egy élő szervezet, nem egy halott kőház, hanem élő kövekből áll belőlünk. És ennek a testnek az élete szintén a Szent Háromság egy Istenen alapszik és általa működik. Ahogyan az egység alapja is, a Szent Háromság egy Isten, a gyülekezet működésének az alapja is, a Szent Háromság egy Isten. Ugye hogyan működik Isten a gyülekezetben? A lelki ajándékok által, amiről majd szeretnék beszélni, vagy kegyelmi ajándékok által. De szerintem nagyon fontos felismernünk és tudatosítanunk, hogy ezt a gyülekezetet és az egész egyházat nem mi emberek működtetjük, nem mi hoztuk létre, nem mi működtetjük, nem mi tartjuk fönn, hanem a Szent Háromság Isten. Isten a létrehozója és működtetője az egész egyháznak, a kegyelmi ajándékokon keresztül. Mit olvastunk ebben a részben? Krisztus felvitetett a magasságba, amikor föltámadt, az Atya jobbjára ült, és ajándékokat adott az embereknek. Az embereken a Krisztus hívőket kell érteni. Nekünk, akik Krisztusban hiszünk, nekünk adott ajándékokat. És azt olvastuk, hogy mindenkinek adatott a kegyelem, kivétel nélkül. Mindenkinek, aki Krisztusban hisz. A görögben azt olvassuk, hogy egyenként mindannyiunknak adatott a kegyelem. Tehát itt mindenki gondoljon önmagára. Krisztus neki is osztott valamilyen kegyelmi ajándékot. És nem csak ajándékot, hanem azt olvastuk, hogy az ajándék mértékéhez mért kegyelmet. Most itt kicsit fönnapadhatunk, hogy mit kell ez alatt a kegyelem alatt érteni. Mert ez a kegyelem nem az a kegyelem, ami a bűneink bocsánatára adatott, nem az a kegyelem, ami üdvösségünkre adatott. Ez a kegyelmi ajándék mértékéhez mért kegyelem. Különböző mértékben kaptuk meg ezt a kegyelmet. Nem egyenlő mértékben, hanem olyan mértékben, amilyen kegyelmi ajándékot külön-külön mindannyiunknak Krisztus kiosztott. Akkor mire való ez a kegyelem? Ugye a kegyelmi ajándékot arra kaptuk, hogy szolgáljunk a testben. Az egész testet szolgáljuk be. A kegyelem pedig arra adatik, hogy ezt a szolgálatot tudjuk végezni. Ez a kegyelem, ez az isteni kegyelem képesít, tesz alkalmassá arra, hogy a nekünk adott kegyelmi ajándék által szolgáljunk, betöltsük a szolgálatunkat. Tulajdonképpen ezáltal a kegyelem által működik Isten az egész egyházban. Én szeretném, hogyha ezen el tudnánk gondolkodni. És nem csak emberi síkon gondolkodnánk a gyülekezetünkről, és emberekben gondolkodnánk, hanem az Isten kegyelmében is. Az emberi oldal az, hogy mindenkinek van feladata az egyházban, a gyülekezetben. Erre mindenkinek Isten adott valami kegyelmi ajándékot, amivel szolgálnia kell. Az isteni oldal pedig a kegyelmi ajándékhoz adott kegyelemmel az Isten működik és munkálja a testnek a növekedését és épülését. maga a kegyelmi ajándék is kegyelemből van. A Római Levél 12. és 6. verse azt mondja, külön-külön ajándékaink vannak a nekünk adott kegyelem szerint. De maga a kegyelem ajándék is a kegyelem által működik, és nem önmagában. Ennek nagyon szép példája Pál apostol. Ő úgy ír önmagáról és szolgálatáról, hogy Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. Tehát apostol. Ez az Isten kegyelméből való volt. Nem magának harcolta ki. És azt mondja erről a kegyelemről, hogy az ő hozzám való kegyelme, mármint az, hogy apostol lett az Isten kegyelméből, nem lett hiába való. Sőt, többet munkálkodtam, mint azok, mármint a 12 apostol, mindannyian. De nem én, hanem az Isten velem való kegyelme. Pál Isten kegyelméből apostol. És többet munkálkodott, mint az összes többi apostol, de nem ő, hanem az Isten vele való kegyelme. Az, ami képessé tette arra, hogy betöltse az Istentől kapott szolgálatát. Egy másik helyen így ír ugyanerről. Nem merek szólni semmit, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányok engedelmességére. Szóval és tettel, jelek és csodák ereje által, az Isten lelkének ereje által, úgy annyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illíriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Nem merek semmit mondani arról, amit nem Krisztus cselekedett volna általam. Nem én, hanem Krisztus. Ugye az Apcsel 1.8-ban azt olvastuk, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemtől kezdve a föld végső határáig. Hát Pál azt mondta, hogy ezt betöltöttem. Jeruzsálemtől és az ő határától kezdve egészen Illíriáig, a mai Albániáig. Én betöltöttem ezt a részt az Isten evangéliumával. Többet dolgozott az Isten kegyelme által, mint az összes többi apostol. Most miért fontos ezt látni, hogy az Isten kegyelme működik? Egyrészt az elbizakodottság miatt. Ugye Pállal együtt minden egyes kereszténynek azt kellene mondani, hogy nem én cselekszem, hanem az Isten velem való kegyelme. Az Isten országában nincsenek szuperhősök, szuperkeresztények, szuperevangelisták. Pállal együtt mindenkinek el kell tudni mondani, hogy az Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és nem én cselekszem, hanem a Krisztus velem való kegyelme. János 15-ben az Úr Jézus azt mondja, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Újra és újra a legnagyobb evangélistának, Pál apostolnak is Krisztuson kellett függenie. Nem ő cselekedett, hanem az Isten vele való kegyelme. És nem szégyelt imádságot kérni ezekkel a szavakkal az efézusi gyülekezettől. Könyörögjetek értem is, hogy adassék nekem az ige, a szóra nyitom a számat. Ez a nagy evangélista ezért könyörög, hogy az Isten adjon neki igét, amikor megnyitja a száját. Hát hogy van ez? Azért, mert nem ő cselekszik, hanem Krisztus ő benne. Tehát, hogy el ne bízzuk magunkat, ez folyamatos alázatosságban tart, hogy nem mi cselekszünk, hanem Krisztus általunk. A másik, hogyha valaki erőtlennek, gyengének, alkalmatlannak látja magát, ez a tudat, hogy nem én cselekszem, hanem Krisztus és az ő kegyelme bennem, ez reményt ad. Nem én cselekszem, hanem Isten velem való kegyelme. Pál apostolt maga Isten tette bizonyos értelemben erőtlenné, gyengévé, valószínűleg valamilyen betegség által. A neki adott kijelentés nagysága miatt, hogy el ne bizakodjam. Azt mondja Pál, több is adatott a testemben, hogy el ne bízzam magamat. És Pál háromszor is könyörgött azért, hogy ez az erőtlenség eltávozzon tőle. És mi volt az Úr Jézus válasza? Elég neked az én kegyelmem. Nem veszem el az erőtlenséget tőled. Elég neked az én kegyelmem. És ezt így folytatja. Mert az én erőm erőtlenségben válik teljessé. Ha Krisztus erejét akarjuk, hogy bennünk lakjon, és az ő kegyelmét, akkor nem baj, ha erőtlenek és gyengék vagyunk. Mert ekkor lakik bennünk a maga teljességében, a Krisztus ereje. Pál így folytatja, legszívesebben tehát erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy lakást vegyen bennem a Krisztus ereje. az erőtlenségeivel dicsekszik, mert akkor tapasztalja meg, hogy a Krisztus ereje beleköltözik. Amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok tehát erős, mármint a Krisztus kegyelmében. Nem én cselekszem, hanem az Isten velem való kegyelme. Tehát ha erőtlenek vagyunk, akkor nyugodtan imádkozzunk így, Uram, hagyd nekem kegyelmet, hogy be tudjam tölteni a szolgálatot, nekem adott kegyelmi ajándék mértéke szerint. Mi a célja ennek a sok kegyelmi ajándéknak, amit az Isten kioszt a gyülekezetben? Az egész gyülekezetnek az épülése. Ez nem csak néhány embertől függ, nem csak azoktól, akik előjárók lesznek majd jövő héttől. Nem csak azoktól, akik ide kiállnak és az igével szolgálnak. Mindannyiunktól függ ennek az egész gyülekezetnek a szellemi állapota, növekedése, épülése, kivétel nélkül. Akik Krisztuséi, mindenki kapott kegyelmi ajándékot, hogy azáltal az Isten növekedést szolgálja ebben a közösségben is. Tehát az egész gyülekezetnek az épülése függ attól, hogy a nekünk kiosztott kegyelmi ajándéknak tudatában vagyunk-e, hogy mi az, amit mi kaptunk, és hogy ez a kegyelmi ajándék által szolgálunk-e ebben a gyülekezetben. Az egész gyülekezet növekedése, épülése függ ettől. Most föl szeretnék sorolni néhány kegyelmi ajándékot, nyilván teljesség igénye nélkül, amit Isten kegyelméből kapunk szolgálatra. Van, akinek a diakóniai szolgálat adatik az Isten kegyelméből, hogy segítse azokat, akik elesettek, akik segítségre szorulnak, bármilyen okból. Erőtlenek, betegek, idősek, özvegyek, árvák, tehát valamilyen segítségre szorulókat gyakorlati, de lelki támaszttal is, anyagi segítséggel is segítse. Azt olvassuk, hogy aki ezt az ajándékot kapta, az az Istentől megnyújtatott erővel végezte ezt a szolgálatot. Van, akinek a tanítás szolgálat adatot. Az Isten igéjét átlátva, rendszerezve tudja átadni, mint egy oktató jelleggel. Van, akinek a buzdítás kegyelme adatot, hogy feltarolja az elesetteket, a bánkódókat, az elcsüggetőket, azokat tudja vigasztalni, lelket önteni beléjük, reményt mutatni nekik a jövő lenyészbe. Ilyen szolgálata volt Barnabásnak, aki feltarolt először Pál apostolt, utána pedig Márkot, János Márkot. Van, akinek az adakozás ajándék adatot. Isten kegyelméből különös módon meg tudja osztani azt, ami neki is adatot. És ez nem függ anyagi körülményektől. Szegény asszony két fülére is nagyon sokat tud számítani. Vannak, akiknek Isten kegyelméből az adatot, hogy előjárók legyenek. Az Isten nyáját, az Isten igéjével legeltetni és őrizni tudja. Van, akinek a könyörület ajándék adatot, mint a irgalmas szamaritánus példáján is látjuk. Hogy nem megy el az ellen, amellett, aki bajba jutott. Talán még, hogyha saját hibájából jutott is bajba. Hanem oda megy, és segítségére siet a bajba jutottnak. Irgalmasan lehajol hozzá. Aki ezt az ajándékot kapja, azt tegye vidáman, örömmel, jókeddel, olvassuk. Van, akinek a bölcsesség igéje adatot. Aki bölcsen át tudja látni az Isten igéjét, és azt meg tudja védeni, hogyha ilyen hitvédelembe kerülhet sor, mint például István vértanú esetében, amikor az ő benne lévő bölcsességgel egyszerűen nem tudtak mit kezdeni azok, akik őt hallották. Vannak, akik Isten kegyelméből az ismeret igéjét kapták, akik átlátják az Isten igéjének a mélységét, gazdagságát, és azt teljes módon át is tudják adni. Van, akinek a hit adatot, akik Isten kegyelméből bátran mernek az Istenben bízni, és másokat is erre biztatni különböző helyzetekben, elindulni az ismeretlenben, mint akik szinte látják a láthatatlant. Nem mondok többet, jóval több van, nincs is teljesen felsorolva minden az igében sem valószínű. Istennek sokféle kegyelme van, sokféle kegyelmi ajándéka, és ezek nem csak lehetőségek számunkra, ezekkel szolgálnunk is kell. Az Isten azért adta, mert sáfásággal bízott meg mindannyiunkat. Az 1 Péter 4.10-ben ezt olvassuk. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljátok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. ezekkel a kegyelmi ajándékokkal szolgálnunk kell az egész testet. És sáfársággal vagyunk megbízva az Istentől mindannyian. És ezzel a sáfársággal egyszer a Krisztus szín előtt el kell számolnunk. Adj számot sáfárságodról. Szolgáltunk-e a nekünk adott kegyelmi ajándékkal? Épült-e általunk is ez a közösség, ahova Isten betagolt bennünket? Vagy tudomásunk sincs arról, hogy milyen ajándékunk van, figyeljünk arra, hogy Isten mire ad ösztönzést, bátorítást, képességet, hogy ennek a gyülekezetnek a javát szolgáljuk. Tehát nem is vagyunk tudatában, vagy ha tudatában is vagyunk, elhanyagoljuk ezt az ajándékot, eltemetjük, ellássuk magunkban. Pál apostol azt mondja, az ő kegyelme, irántban való kegyelme nem lett hiába való. Ezt el kéne tudni mindannyiunknak mondani, életünknek a végén. Az, amit Isten nekem adott kegyelmet a szolgálatra, ezt nem hiába adta. Felismertem és szolgáltam vele az egész egyházat. Mi történik, ha megfeledkezünk erről? Először is fogadjuk meg Pál intő szavait Timóteushoz. Ne hanyagold el, vagy ne mellőzd a kegyelem benned lévő ajándékát. 1 Timóteus 4.14. Ne hanyagold el, ne mellőzd. Tehát ez az egész testnek a javát szolgálja. És mi történik, ha mégis elhanyagoljuk, ha mégis mellőzzük? Akkor Pál szintén Timóteusnak azt mondja, hogy gerjeszd föl az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van. Benned van, de nem működik. Gerjeszd föl, izzítsd föl, lobbansd lángra az Isten szent lelke által. Hogy ez működjen, és az egész gyülekezet javát munkálja. Tehát az egész gyülekezet állapota, épülése, növekedése mindannyiunkban függ, nem csak némelyeken. Hogy azt a részt, amit az Isten nekünk szabott, mint az emberi testben is, minden tagnak megvan a maga feladata. És minden tagnak csak azt a kis részt kell megtennie, hogy az egész test egészségesen működjön. Az egyházban is ugyanígy van, a Krisztus testében. Minden egyes tagnak csak a maga részét kellene megtennie, és azáltal az egész test épül szeretetben, ahogy azt olvastuk is. Akkor a némelyekről néhány gondolat. Ugye mindenkinek adatott a kegyelem, de némelyeknek az a kegyelem adatott, hogy apostolok, proféták, evangélisták, pásztorok, tanítók legyenek. Az apostolok a Krisztusnak küldöttei, akik tanúi voltak a Krisztus szenvedésének, feltámadásának, ugyanakkor a megígért és pünköstkor kitöltött Szentlélek által eljutottak a teljes igazságra is. Azokra az Istentől addig ki nem jelentett igazságokra, amiket ők, mint apostolok, megkaptak. Az egész egyház az apostoli tanításra épül. Szintén az Efézusi levélben ezt olvastuk. Ráépültetek az apostolok és proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus. Az egész egyház az apostoli tanításon áll. Ezt az apostoli tanítást őrzi Szentlélek által az egyház, kezdetektől fogva. Pál ezt írja Timóteusnak. Az egészséges beszédnek példáját tekintsd, példájának azt tekintsd, amit én tőlem hallottál. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által, mint drága kincsről beszél az apostoli tanításról, amit a bennünk lakó Szentlélek által meg kell őrizni, tisztán, egészségesen. És nem csak őrizni kell, tovább is kell adni, nemzedékről nemzedékre. Szintén erről beszél Pál Timóteusnak a 2 Timóteus 2.2-ben. Amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Az apostoli tanítás generációról generációra át kell, hogy menjen az egyházba, mint egészséges beszéd. Ennyi az apostolokról. A proféták, akik keresztül az Ószövetségben az Isten szólt, ezt olvassuk a zsidókhoz írt levél első rész első versében, sokszor, sokféleképpen. Két dolog, Isten szól általuk, és Istentől indítatva szólalnak meg. Nem ember, aki gondolatoktól túlfűtve, az Isten lelkétől indítva szólalnak meg. És Sokszor azt gondolunk a profétákról, hogy ők az eljövendő dolgokat nyilatkoztatták ki, de nem csak ez. Nagyon sok esetben a már kijelentett dolgok által, igék által intették az egész népet. A már kijelentett igék által szólt a néphez, a proféták által Isten. E végső napokban maga az Úr Jézus által, az Isten fia által szólt hozzánk Isten, és az ő megtestesülésének idején nagyon, a profétálásnak nagyon szép példáival találkozunk Lukács evangéliumában, az első részben és a második részben is. Amikor Mária meglátogatja Erzsébetet, Erzsébet pedig profétál. Utána Mária éneke, szintén profécia, tele van ószövetségi idézetekkel. Utána Zakariás. Majd az Úr Jézus születése után a templomban Simeon, és utána Anna, Fánuel lánya, aki szintén proféta volt. Ezek mind ószövetségi idézeteket hoznak elő, és aktualizálják az Úr Jézus születésére. Nem mondanak újat szinte, mondanak újat is, de aktualizálják az Isten igéjét. És valahogy a profétaság, én úgy látom, így működik most is közöttünk, amikor bizonyos helyzetekben az Isten a szívünkre helyez egy igét, és arra indít, hogy azt most mondjuk el ebbe a helyzetbe. Akkor Isten szól az ő lelke által és igéje által köztünk. Még egy vonatkozása a profétaságnak, a Jézusról szóló bizonyságtétel. Az Úr Jézus azt mondja, hogy az övéit üldözni fogják. Börtönbe vetik, helytartók, király felé állítják. És azt mondja, hogy amikor ez megtörténik, tökéljétek el magatokban, hogy nem gondolkodtok előre, hogy mit fogtok mondani védekezésül. Mert én adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek nem tud ellenállni vagy ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem. Abban a pillanatban az Úr Jézus ad szájat, bölcsességet, és megmondja, hogy mit mondjon az ő lelke által. Ez az Úr Jézusról szóló bizonyságtétel. A Jelenések könyve beszél erről több helyen is. Tulajdonképpen János apostol az Úr Jézusról való bizonyságtétel miatt volt Pátmos szigetén számüzetésben. És az ő kortársai közül sokan vértanúk voltak már az Úr Jézusról való bizonyságtétel miatt, amiről azt olvassuk, hogy ez a profétaság lelke. A Jelenések könyvében ez áll. Az evangélisták, akik az evangéliumot leírták, Máté, Márk, Lukács, János, ugyanakkor azok, akik ezt az örömhírt szétviszik a világba, ma is. A pásztorok, akikre Isten rábízza az ő nyáját, ez nagyon súlyos kijelentés, hogy rábízza, de ezzel jó, hogyha tisztában vagyunk és ezen elgondolkodunk. Ugye Péternek mondja, a János evangélium a végén, legeltest, először őriz juhaimat, legeltes juhaimat, őriz az én bárányaimat. És ezt a küldetést továbbadja Péter apostol a presbitereknek, ezekkel a szavakkal. A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs, a Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese. Legeltessétek az Isten köztetek lévő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen. Ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak, és amikor megjelenik a főpásztor, elnyerítek a dicsőség hervatatlan koszorúját. Amikor készülünk az előjáró választásra, imádkozzunk így, Uram, kire akarod ezt a nyájat rábízni? Ugye te nyájadat, a főpásztor nyáját legeltesse és őrizze. Végül a tanítók, akik arra kaptak kegyelmet, hogy az Isten igéjét oktató jelleggel rendszerezve át tudják adni. Azt az apostoli tanítást, amit az egyház őriz, a Szentlélek által, amit úgy adnak át, mint az Isten szavait mondják. Ha valaki szól, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. 1 Péter 4.11. Nem emberi bölcsességgel épül az egyház, hanem az Isten igéje által. Ezért óriási felelősségük van, amiért Jakab azt mondja, hogy ne legyetek sokan tanítók, mert ők súlyosabb ítéletben részesülnek. Az ő ítéletükről ír elsősorban az 1 Korintus 3. Krisztus az alap, és hogy erre az alapra melyik tanító mit épít az egyházban, az Krisztus eljöveteinek a tüze meg fogja mutatni. Hogy az emberi bölcsesség volt, ami veszendő, vagy az Isten igéje, ami maradandó. Ezért folytatja úgy Pál, hogy aki az Isten templomát az emberi bölcsesség által megrontja, azt megrontja az Isten. Mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Nem mindegy, hogy ezt a templomot az Isten igéjével, vagy emberi bölcsességgel építjük. Mind az öt szolgálat az Isten igéjével szolgál. És azért, hogy ez az egész egyház az ige által épüljön, és Krisztus teljességének mértékére eljusson. Eljusson a hit és az Isten fia megismerésének egységére. Az egész igei szolgálat, mármint nem a mai, hanem egyáltalán ezt kell, hogy szolgálja, hogy eljussunk a hit és az Isten fia megismerésének egységére, és visszajutottunk az egységhez. És mindez a tanítói szolgálaton keresztül valósul meg, illetve azok szolgálata által, akik az Isten igéjével szolgálnak. Záró igeként Pál önmagáról és Apollosról így van: úgy tekintsen minket minden ember, mint Isten szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Az egyházat kell szolgálja, minden igai szolgálat, azért, hogy az egyház növekedjen és elérjen az érettséget, nem maradjunk kiskorúak, akiket sodor a tanításnak mindenféle szere ide-oda. Ne hánykolódjunk a tanítás mindenféle szerében, hanem az apostolok által ráhagyott tanításhoz igazodva eljussunk a hit és Krisztus Isten fia megismerésének egységére. Ezt tudom, hogy nagy lélegzetvétel volt, de köszönöm, hogy meghallgatott a gyülekezet, és remélem, hogy lesz ennek gyümölcse is, vagy nem annak, amit én mondtam, hanem az Isten igényének közöttünk. A jövő heti előjáró választáson és majd a jövőben is imádkoztunk és kérjünk áldást az egész gyülekezetre. Urunk Jézus Krisztus, te előtted borulunk le, különösen ma, amikor a te halálodra emlékezünk, a te áldozatodra, a te megtörtestedre, amit értünk adtál, és értünk kiontott véredre, a bűneink bocsánatára. Segíts bennünket úgy gondolni erre a vérre, mint ami által az Isten minket önmagának megvásárolt, mindannyiunkat, hogy a tiéid, az övéi legyünk a Szentlélek által. Kérlek téged, segíts bennünket, hogy amikor ehhez az asztalhoz járulunk, ennek tudatában jöjjünk, hogy a tiéid vagyunk, és hogy testvérként vállaljuk egymást. És szüntessük meg, kérlek, a kegyelmed által köztünk lévő minden békétlenséget, és hogy az a lelkület legyen közöttünk és bennünk, ami méltó ahhoz az elhíváshoz, amelyen elhívtál bennünket a te örök országodba. Kérlek, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, hiszem, hogy mindannyiunknak adtál valami kegyelmet, kegyelmi ajándékot, hogy ezek által te magad működjél bennünk, köztünk, általunk, ennek az egész gyülekezetnek a javára, épülésére, növekedésére. Adj gyalázatot, Pállal együtt el tudjuk mondani, hogy a te kegyelmed által vagyunk azok, amik vagyunk. Nem azért, mert magunknak kiharcoltuk, és nem mi cselekszünk, hanem te magad velünk való kegyelem által. Kérlek, hogy te adj növekedést, és a te áldásod nyugodjék rajtunk, és áld meg a jövő heti előnyáró választást, közgyűlést, hogy arra a te általad kijelentett lélekkel tudjunk készülni, és a te akaratodat felismerni, hogy kikre akarod ezt a nyájat rábízni, kiknek adsz erre kegyelmet, képesítést, hogy ezt a gyülekezet legeltessék és őrizzék a te dicsőségedre. Amen.